Még egyszer sok szeretettel köszöntelek benneteket. És a karácsonyi alkalmunkon, a karácsonyról fogunk nyilvánvalóan beszélni. És a karácsony az egy születésnap, méghozzá Jézus Krisztusnak a születését ünnepeljünk, és otthon a gyerekekkel, vagy a gyerekeknek azt szoktuk mondani, és van egy 11 és egy 6 éves lányom, és azt szoktuk mondani, hogy ez Jézus Krisztusnak a szülinapja. Úgyhogy mindenkinek van szülinapja, neked is, meg Jézus Krisztusnak is. Ez nem azt jelenti persze, hogy Jézus karácsonykor született. Okay? A Bibliában sehol nem olvasnánk azt, hogy Jézus Krisztus karácsonykor született. Valójában nem tudjuk pontosan, hogy mikor született. De mit csináljunk azzal, amikor nem tudjuk, hogy valaki mikor született, csak meg kell ünnepelni valamikor a születésnapját, úgyhogy így lett kiválasztva ez a karácsony, vagy így lett kiválasztva ez a december 25-e, ami valójában az évnek a legsötétebb napja, vagy az egyik legsötétebb napja, mert ekkor a leghosszabb az éjszaka, és ekkor a legrövidebb a nappal. És ekkor jött el a világvilágosság, és ezt ünnepeljük, Jézus Krisztusnak a születését. Sőt, a vasárnapi iskolában, ahol a gyerekekkel foglalkozunk, most pénteken fog érkezni egy torta. Azért, mert a gyerekek megülik az Úr Jézusnak a születésének a napját, és egy szülinapi torta lesz. Nem tudom, hogy hány gyertya lesz rajta, de kicsit soknak kellene rajta lenni, de rendben van, rendben van. Aztán a másik az, hogy 2017-et írunk, hamarosan 2018-at. És ez azt jelenti, hogy ennek a számítása, ez zseniális kijelentés volt, nem? Ennek a számítását, vagy számolását Jézus Krisztus születéséhez vezetjük vissza. Úgyhogy minden alkalommal, amikor kimondunk egy évszámot, legyen az a születésünk évszáma, vagy az az év, ahol vagyunk, vagy bármilyen évszámot, ezt Jézus Krisztushoz, az origóhoz vezetjük vissza. A Time magazin felmérte és összegyűjtötte a világtörténelemben élő 100 legnagyobb befolyással bíró ember vagy személynek az életét és a neveit. És a 100 legbefolyásosabb ember vagy legnagyobb hatással bíró történelmi személyiség közül a legelső az Jézus Krisztus hozta ki. Azt írta, hogy Jézus Krisztus a kitartásnak és a szeretetnek és az áldozatkészségnek a legnagyobb szimbóluma, a legnagyobb alakja az egész világtörténelemben. Úgyhogy valami történt 2000 évvel ezelőtt, azon a sötét éjszakán, egy istálóban, és egy jászolba fektették, ahol állatok szoktak enni. Az volt az a hely, ahova fektették. Ott ringatták. Isten eljött a földre. Isten elküldte a fiát. Úgyhogy erről szeretnénk beszélni. És valójában szeretném egyetlen egy szó köré csoportosítani azt, amiről ma este szó lesz, és ez a szó, ez az evangélium. Evangélium. Ez a szó, hogy evangélium, ez görög eredetű, de már benne van a magyar nyelvben is. És ennek az a jelentés, ez azt jelenti, hogy jó hír, vagy örömhír. Sőt, az evangélista az az a személy, aki kihirdeti a jó hírt. Kihirdeti az örömhírt. Sőt, ez egy katonai kifejezés volt a görög városállamokban. Mikor volt egy háború, vagy volt egy csata, akkor a parancsnok mellett állt az evangelista.
És amikor a csata győzelemmel ért véget, akkor azonnal az evangelista fogta magát, és beszaladt a következő városba, és kihirdette a jó hírt, az örömhírt, a győzelmet. Sőt, ez megtörtént a maratoni csatánál is, amikor a görög városállamok legyőzték a perzsa birodalmat, akkor az evangelista fogta, akit úgy hívtak, hogy Filippidész, és beszaladt Athénba, és kihirdette a jó hírt. Kihirdette az örömhírt. Most Istennek van egy jó híre, egy nagyon jó híre, egy evangéliuma számodra. És ez a legjobb jó hír, vagy legnagyobb jó hír, amit valaha hallhatsz, amit valaha eljuthat hozzád, vagy ki van hirdetve számodra. És ez a jó hír, ez az, hogy Isten szeret téged. Isten szeret téged. Isten nem utál téged, Isten nem gyűlöl téged. Vannak ilyen elképzelések emberek elméjében, hogy Isten ott áll egy ilyen húskloffolóval, vagy kalapáccsal, és csak arra vár, hogy valami jó kis hibát kövessel, és bang! Nem, Isten szeret téged. Isten nem közömbös veled, vagy neutrális, vagy semleges, vagy nem törődöm veled, mint van az az elképzelés a deizmusban, hogy Isten megalkotta a világot, és aztán ott hagyta, hogy fel, mint az órás, aki felhúzza az órát, és aztán ott hagyja, és nem foglalkozik. Nem, Isten szeret téged. Istennek vannak gondolatai felőled. Tudja a nevedet, tudja a címedet, telefonszámodat, mindent tud felőlünk, de vannak érzelmei felénk, és ezek az érzelmek nem negatív érzelmek, hanem törődő, szerető érzelmek. Ő szeret téged. Ő valóban szeret téged. Sőt, a Bibliának a legismertebb verse pontosan így hangzik. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette, Isten szerette, és szereti a világot, és az egyszülött fiát adta. Luther Márton idejében, amikor Luther Márton lefordította német nyelvre a Bibliát, és a nyomdában elkezdték nyomtatni, akkor a nyomdásznak a lánya a földön egy papírt felvett, a földről egy papírt. És ezen pontosan ez a vers volt, János 3.16, és felvette, és elkezdte olvasni, de ez a vers megszakadt, mert még nem nyomtatták ki az egészet akkor. És csak ennyi volt rajta, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy ő adott, vagy odaadta. És ez a lány nagyon félt Istentől. De mikor ezt elolvasta, ez szolgált felé, valamit megindított a szívébe. És elkezdett megbizonyosodni Isten szeretete felől. És azelőtt nagyon sokszor szomorú volt, és lehangolt, de most öröm költözött az ő szívébe. És aztán eltette a zsebébe ezt a kis papírt. És az édesanyja megkérdezte tőle, hogy lányom, mi történt veled? Látom, hogy megváltoztál, örülsz, örömöd van. És elővette a lánya zsebéből ezt a papírt. Azt mondja, hogy édesanyám, nézd meg! Az van idérve, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy odaadta. És hogyha Isten adott, akkor ő biztosan szeret bennünket. És azt mondta az édesanyja, jó, de hát mit adott? Azt mondja, nem tudom, hogy mit adott, de valamit adott. Ilyen képzeld el, ha Isten adott volna nekünk egy csodálatos dalt, amit maga, az élő Isten ad az emberiségnek, egy csodálatos dalt. Vagy adott volna egy csodálatos verset. Olyat, amit ember nem tud írni. Vagy felírta volna állandóra az égbe. Tudod, valami nagy szívet, piros szívet. Ami állandóan ott van, hogy emlékeztessen minket arról, hogy Isten szeret minket. Hogy nem vagyunk egyedül. De a Biblia nem ezt mondja. Hanem azt mondja, hogy Isten az ő fiát, az ő tulajdon fiát adta. Az ő tulajdon fiát adta. Annyira szeret minket. Fel lehet tenni a kérdést, és sokan fel is teszik a kérdést. Hogy de ha annyira szeretett minket, miért a fiát adta? Miért nem repülőjegyet? Vagy repülőt? Vagy sok pénzt? Vagy hosszabb életet? Vagy valami mást? Miért az volt Isten karácsonyi ajándéka, vagy Isten ajándéka, hogy az ő fiát adta? Oké, és nagyon röviden megpróbálom ezt elmagyarázni. De ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz meg kell értenünk egy rossz hírt. És az rossz hír, ez elég rossz hír, ez nagyon rossz hír. Annyira rossz hír, hogy amikor erről a rossz hírről beszélek, és mondjuk nem egy teremben vagyunk, hanem odakint, akkor van, hogy emberek elmennek, mert elmennek. Úgyhogy nem tudom, hogy lesz ez most. De ez egy rossz hír, és azért rossz hír, mert általában nem szeretünk tükörbe nézni, nem vagyunk őszinték magunkkal, szeretjük áltatni magunkat, és szeretjük becsapni magunkat, és mikor ezt a rossz hírt halljuk, akkor ez csak úgy elevenünkbe vág. De ez fontos ahhoz, hogy megértsük, hogy miért adta Isten az ő fiát. Isten azért adta az ő fiát, mert bűnösök vagyunk. Bűnösök vagyunk. Te is bűnös vagy, én is bűnös vagyok. Mindannyian bűnösök vagyunk. És persze, amikor megnézzük a világunkat, és a világtörténelmet tanulmányozzuk, és belenézünk a híradóba, és megnézzük az újságokat, akkor látjuk, hogy tényleg ez a világ csak nem halad jó fele. Hogy látjuk, hogy az emberek önzők, látjuk azt, hogy kabzsik, látjuk azt, hogy vér folyik, látjuk azt, hogy mindenfajta szexuális erőszak van, amik mostanában vannak, és azt mondjuk, hogy merre halad ez a világ? Hogy néz ki ez a világ? Népirtások. De aztán, ahogy egy picit visszáblépünk és körbenézünk a saját környezetünkbe, ugyanezt látjuk csak kicsibe. Lehet, hogy nem népirtásokat, de könyöklést, vagy kabzsiságot, vagy önzést, vagy pletykát, vagy negativitást a munkahelyeken, a lakókörnyezetben, rossz akaratot, rossz indulatot. És ez azért van, mert bűnösök vagyunk. És aztán persze, ha még hátrébb lépünk, és belenézünk a szívünkbe, akkor ott gyönyörű dolgokat látunk, nem? Hát mert jó emberek vagyunk, csak hát azok rosszak ott kint. Mindenki más. Hogyha elmész a börtönbe, akkor ezt tapasztalod. Azt tapasztalod, hogy az emberek azt fogják mondani, hogy valaki más volt a hibás. Nem én. Mert olyan nehéz belenéznünk abba a tükörbe, olyan nehéz őszintének lenni magunkkal. Olyan nehéz elfogadni azt, hogy tényleg bűnösök vagyunk. Oké? Okay? De a szívünkben találjuk ugyanezeket. Sőt, Jézus azt mondja a Márk evangéliumában, hogy a szívben egy nagy csomó rossz, gonosz dolog lakozik. Azt mondja Márk 7:20-tól, hogy ami az emberből jön ki, azt tesz tisztátalanná az embert. Mert onnan, belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat. Paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kabzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irítség, káromlás, gőg, esztelenség. Mindezek a gonoszságok belülről származnak, és ezek teszik tisztátalanná az embert. Ez van a szívben. És hogy ezt még jobban lássuk, és nyilvánvaló legyen számunkra, Isten adott egy ilyen objektív mérőműszert. Egy olyan objektív mérőműszert, amivel meg tudjuk mérni a saját szívünknek a szennyezettségét. Meg tudjuk mérni a saját szívünknek a bűnös állapotát. hogy meg lehet mérni a levegő szennyezettségét, meg lehet mérni a talaj szennyezettségét, meg lehet mérni a vizek szennyezettségét, meg lehet mérni a szívünk szennyezettségét is. És Isten ezért adta a törvényt, adta a 10 parancsolatot, aztán adta a hegyi beszédet, hogy megértsük, hogy a mindenható Istennek mik az elvárásai, mik a kívánalmai, mi az ő mércéje az ő világegyetemében, ahogy itt szaladgálunk. Mi az ő mércéje? A teremtőnknek a mércéje adta a 10 parancsolatot, hegyi beszédet. Úgyhogy a 10 parancsolat többek közt azt mondja, hogy ne ölj, ne lopj, ne hazudj, ne kívánd a fele barátodét, feleségét, házát, autóját, stb. Azt mondja, hogy ne legyenek neked más isteneid én előttem. Csak én, mert én vagyok az Úr, a te Istened. És persze mi azt mondjuk, hogy hát, melyik volt az első, amit mondtál? Ne ölj. Ó, hát akkor végülis egész jó vagyok. Nem öltem. Hé, még itt kiderül, hogy nem is vagyok bűnös. Nem öltem meg senkit. Ezért a hegyi beszédben Jézus egy kicsit tovább beszél erről. És azt mondja, hogy ha te már gyűlölettel gondoltál a te embertársadra, akkor az olyan, mintha megölted volna őt. Nem ölted meg, de belegondolta, hogy ennek mi a következő. Legszívesebben agyon csaptad volna. De belegondolta, hogy ebből rendőrségügy lesz, végül börtönbe fogsz kerülni, meg stb. Úgyhogy nem csaptad agyon. De a szívedbe már megtetted. És Isten nem a külsőnkre néz, hanem Isten a szívünket nézi. Vagy ne paráználkodj. Ez házasság előtti szexuális kapcsolat, vagy házasság kívüli szexuális kapcsolat. Ó! És Jézus még tovább húzza ezt, és azt mondja, hogy nézd, hogyha te kívánsággal tekintesz egy asszonyra, akkor már paráználkodtál vele a szívedbe. Igen, csak azért nem csináltad meg, mert nem volt lehetőséged, vagy azért nem csináltad meg, mert gondolkodtál, és azt mondtad, hogy túl sokba kerül a következmény. De ha tehetted volna, megtetted volna. Oké? És hogyha megnézzük, akkor mennyit vétkezünk? Azt gondolom, hogy naponta sokszor, igazából megszámláltatlan, még csak 2 néztünk meg a 10-ből, nem fogunk végigmenni, hanem ez csak mindenhonnan, ez a mérőműszer azt mondja, hogy szennyezett. Gondolatában, szavaiba, tetteibe. Bűnös. És Isten, aki adta a törvényt, ő az igaz bíró is. És az igaz bíró a törvény alapján fog megítélni bennünket. Ezért mondja azt a Biblia, hogy mindnyájan vétkeztünk, Római Levél 3. fejezetében. Mindnyájan. Ezen a földön 7,3 milliárd ember van, és egy sem kivétel. Egy se tud megállni, és azt mondja, hogy én tiszta vagyok. Mindnyájan vétkeztünk. Te is, és én is. Nagyon sokszor, számtalanszor, megszámlálhatatlan sokszor. És ezért mondja azt a Római Levél 6. fejezetében Isten, hogy a bűnnek a zsoldja a halál. Vagy más néven a bűnnek a fizetsége a halál. Hogy a bűnnek van következménye, a bűnnek van ítélete, a bűnnek van büntetése, a bűnnek van zsoldja. Isten nem lenne igaz bíró, hogyha szemet hunyna a bűn felett. Akkor ő kompromisszumot kötne. Ő korrupt bíró lenne. És Isten ezt nem teszi. A bűnnek van büntetése. És van ítélete. De Istennek van egy jó híre számodra és számomra. És ez a jó híre az az, hogy 2000 évvel ezelőtt pontosan ezért küldte el az ő fiát. Ezért adta Jézus Krisztust. Sőt, Jézus volt az egyetlen ember, aki nem azért született, hogy éljen, hanem ő azért született, hogy meghaljon. Ő maga sokszor mondta az evangéliumokba, hogy én azért jöttem, hogy az életemet adjam. Tőlem senki sem veszi el az életemet. Én adom azt. Én azért születtem, hogy meghalljak. Jézus ezért jött. És ő egy tökéletes életet élt. Ő az egyedüli a világtörténelemben. Isten fia, aki soha nem követett el bűnt, soha nem vétkezett, soha, egyetlen egyszer sem. És a legvégén meghalt a Golgotai kereszten. De nem azért halt meg, mert emberek megfogták őt, és valami borzalmas félreértés történt, vagy valamilyen borzalmas véletlen, és éppen ezért megfeszítették őt, hanem újból és újból a Biblia azt mondja, hogy azért, mert Istennek ez volt az eleve elhatározott terve, hogy az ő fia a keresztre megy, és a kereszten egy kozmikus dráma történik. És ez a kozmikus dráma, figyelj, ezt nem bírjuk felfogni. Ez az, hogy Isten fogja az összes bűnt, az emberiség összes bűnét, múlt, jelen és jövő. A te összes bűnödet, múltad, jelen és jövőd összes bűnét, az én összes bűnömet, múlt, jelen és jövő. És ezt mind fogja, és mivel Isten nem időben él, ezért számára ez egy pont volt az idő, és pont az idő, és fogja az összes bűnt, és számunkra érthetetlen módon az egészet Jézus Krisztusra helyezte a fiára. És a kereszten a mi bűneinket hordozta. A te bűneidet, az én bűneimet, a mi bűneinket viselte. És a kereszten Istennek a jogos ítélete, az igaz bírónak a jogos büntetése jött Jézus Krisztusra, és minden bűnünkre, amelyet ő hordozott. Minden ítélet rájött. Ezért mondja azt Isten Péter levelében, hogy a bűneinket maga vitte fel testében a fára. Hogy amikor Jézus Krisztus volt a kereszten, akkor ő maga vitte fel az összes bűnünket. Maga jött az ítélet alá. Maga kapta meg a jogos büntetést, vagy maga kapta meg a büntetést, ami a mi bűneinkért történt. 800 évvel Jézus előtt Ézsaiás próféta így profétálta meg ezt az eseményt. Azt mondta, hogy jól lehet, a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk. Mindenki a maga útjára tért, de az Úr ő rávetette mindnyájunk vétkét. Úgyhogy a kereszt minden alkalom, amikor látod, minden alkalom, amikor látsz egy templom tetején egy keresztet, egy nyakláncot, egy fülbevalót, akkor erre tudsz gondolni, hogy ez egy borzalmas ítéletnek a helye. A mi bűneinknek az ítéletének a helye. Isten tulajdon fián Jézus Krisztuson. Úgyhogy most felteheted a kérdést, hogy mi van akkor, és mi van ekkor, és most mit kell tennem, vagy mit kell tennünk. És a Biblia két dolgot mond. Az első az, hogy térjetek meg. Térjetek meg. A másik az, hogy higgyetek Jézus Krisztusban. Oké? Lehet, hogy felteszed ezt a kérdést. Mit jelent az, hogy térjek meg? Mit jelent a megtérés? Hallottam ezt a kifejezést, de nem tudom, mit jelent. Nos, a megtérés az azt jelenti, hogy megyek egy úton, és aztán megfordulok. Mert rájövök, hogy ez nem jó út. Ez az út nem jó fele vezet. Azt is jelenti a megtérés, hogy meggondolom magam. Gondolkodtam valaha, de most már máshogy gondolkodom. Gondolkodtam magamról valahogy, azt gondoltam, egész rendben vagyok, de most rádöbbenek, hogy bűnös vagyok. És rádöbbenek, hogy Isten a fiát azért adta, hogy meghaljon a bűneimért. És most hozzáfordulok. Úgyhogy térjetek meg. Példabeszédek könyvében Isten azt mondja, hogy van olyan út, amely helyesnek néz ki az embernek a szemei előtt. De a vége halál, a vége pusztulás. Ilyenek vagyunk emberek, hogy járunk az életünkbe, és azt mondjuk, hogy én végül is ez rendben van ez az út, amelyen járok, meg amúgy is mindenki ezen az úton jár, meg nézem a tévét, és látom a médiában, mindenki ugyanezeket mondja, úgyhogy valószínűleg ez jó út. De a vége pusztulás, a vége halál, mert van olyan út, amely helyes ugyan. Helyesnek tűnik ugyan, de nem az. Jézus maga mondta Máté evangéliumában, azt mondta, hogy a szoros kapun menjetek be, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a pusztulásba vezet, és sokan vannak, akik azon járnak. De szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Úgyhogy Jézus beszél a szoros kapuról, és a keskeny útról, és beszél a tágas kapuról, és a széles útról. És azt mondja, hogy a széles úton sokan járnak, és a pusztulásba visz. És úgy tűnik, hogy minden rendben van, de igazából a vége a pusztulás. És aztán van a szoros kapu, amelyet, és a keskeny út, amelyet kevesen találnak meg. És ez a megtérésről beszél, és hitről Jézus Krisztusban. Úgyhogy Isten hív téged. Hív téged, hogy térj meg. Hív téged arra, hogy higgyél Jézus Krisztusban. Isten csodálatos ígéreteket ad a Bibliában. Azt mondja, hogy akik hisznek ő benne, akik befogadták Jézus Krisztust, Isten azoknak hatalmat ad, hogy az ő gyermekeivé váljanak. Tudjátok, amikor megnyitjuk a szívünket Jézus Krisztus előtt, elfordulunk az utainktól, és bízunk ő benne, és behívjuk őt, hogy ő legyen a megváltónk, akkor Isten annyi mindent megváltoztat az életünkbe. Isten megígéri a Bibliában, hogy megbocsátja minden bűnünket. Isten megígéri a Bibliában, hogy egy új életet ad nekünk. Hogy nekünk adja az ő szent lelkét, vagy a szent szellemét. És a szent lelke, szent szelleme elkezd belülről formálni bennünket, változtatni bennünket. Egy új életet ad nekünk, egy új szívet ad nekünk, és megváltoztatja az életünket, ahogy követjük őt, és ahogy hiszünk benne. Úgyhogy jöjj, és higgy Jézus Krisztusban. Istennek ő a legnagyobb ajándéka. Istennek ő a karácsony ajándéka számodra. Isten neked adta őt a te bűneidért. Te érted, adta őt a keresztre, és higgy ő benne. Római levél 6. fejezetében Isten azt mondja, hogy a bűnnek a zsoldja, vagy a fizetsége a halál. De Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban. Látod, Istennek van egy ajándéka. Van egy ajándéka, ami sokkal nagyobb bárminél, és ez az örök élet. Ez békesség ő vele. Ez olyan öröm, amely nem a körülményeken múlik. Ez bűnbocsánat. Isten kegyelmi ajándéka az, hogy bűnbocsánatunk van, és nem fogjuk újból, és nem kell az ítélet alá kerülnünk. Az Isten ajándéka Jézus Krisztusban. 14 éves voltam, amikor találkoztam ezzel az örömhírrel. És egy olyan családban nőttem fel, ahol nem beszéltünk sose Istenről. Soha nem hallottam Jézusnak a nevét a családomban. Soha nem olvastam Bibliát, és nem is fogtam Bibliát valószínűleg 14 éves koromig. És őszinte leszek, nem is érdekelt Isten egyáltalán. Aztán beszéltek nekem az örömhírről, a jó hírről, hogy jól lehet, bűnös vagyok, de mi az, amit Isten tett értem. És hogy Jézus Krisztusban való hitáltal bűnbocsánatom van, és egy új életem. Mert lehet, hogy nem tudok megérteni így elsőnek, de teljesen valóságos. És amikor ezt hallottam, akkor igazából őszinte leszek, nem érdekelt engem. Azt mondtam, hogy ez engem nem érdekel, én nem hiszek Istenben, nem akarok ezzel foglalkozni. De hálás vagyok annak, hogy újból hallottam erről. És újból hallottam az örömhírről. És amikor hallottam, egy idő után a szívem elkezdett nyílni, és eljutottam arra a pontra, hogy kapituláltam, megadtam magam. Tudod, hogy a világtörténelemben ezrek és százezrek és milliók az élet minden különböző helyzetében és járásában kapituláltak és megadták magukat, és befogadták Jézus Krisztus megváltójuknak és uruknak.
és az életük átformálódott, megváltozott. Ez az ajándék számodra is. Itt van, elérhető. Te is mondhatod ma, hogy megnyitod a szíved ő neki. Te is hihetsz ma este ő neki. Te is elismerheted, hogy bűnös vagy. És Isten megbocsátja minden bűnödet, ő megígérte az ő szavában, a Bibliában. Jöjj ő hozzá. Olvastam egy történetet. Ez a történet a prérin játszódik, és ezzel fejezem be. És egy farmerről szól, aki a prérin élt a családjával, és ott termesztett különböző növényeket. És a prérin szoktak lenni tüzek, préri tüzek. És ezek a préri tüzek a forró nyári nap meggyulladnak, és az erőteljes szél, ami erősen fúj, nagyon gyorsan viszi őket. És felemészt és elpusztít mindent, ami útjába kerül. És ez a farmer kiment egyszer, és látta, hogy a távolban látta a füstöt és a tüzet, és látta, hogy a szél az pont feléje fogja vinni. És tudta, hogy nincs lehetősége, mert ez olyan gyors, hogy nincs lehetősége, hogy magát és a családját kimentse. Úgyhogy gyorsan hívta a fiát, és mondta, hogy hozzon neki egy gyufát. És meggyújtotta ott a farmján egy területet, és nagyon hamar leégett egy nagy terület a farmján. Felégetett mindent. És aztán fogta, és a családjába beállt a felégetett terület közepébe. És hamar odaért a tűz, ahogy a szél fújta. És amikor ez a futótűz odaért a felégetett területhez, nem volt már mit megemésztenie. Nem volt már mit felégetnie. És a farmer és a családja biztonságban voltak. Megmenekültek. És tőle ez egy kép. Ez egy kép arról, hogy a bűneinknek valóban jogos büntetése van. A Bibliában számtalanszor olvasunk Isten ítéletéről. És arról, hogy egy nap minden egyes ember meg fog állni a mindenható Isten előtt. És Isten igaz bíró. De a Golgotai kereszt az a hely, ahol Isten fia úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. És Isten fia a Golgotai kereszten minden bűnünket elhordozta. Oda jött a tűz, az ítéletnek a tüze, és megemésztette az összes bűnt. És ez a biztonság helye. Ez a megváltás helye. Ez a bűnbocsánat helye. Ez az Isten nevű békességnek a helye. Ez az a hely, ahol Isten szeretetét megtapasztaljuk először, úgy igazán. Hívlak téged, gyere a Golgotai kereszthez, hogyha még nem jöttél. Gyere és nyisd meg a szíved ő neki. Fogadd be a szívedbe Jézus Krisztust. Ez egy biztonságos hely, hogy amikor egy nap majd megállsz Isten előtt, akkor Isten rád néz, és azt mondja, az ár ki lett fizetve, és te ezt elfogadtad. A gyermekem vagy. Gyere be az örömömbe, gyere be az örök életbe. Mert az ár ki lett fizetve. Úgyhogy szeretnék egy imádságot elmondani. És szeretnénk imádkozni. És hogyha Isten megszólított téged, a Szentlélek megszólított téged, akkor add át a szívedet neki most. Hívd be Jézust a szívedbe. Ne várj még. Lehet, hogy azt mondod, átvárok még. De tudod, soha nem tudjuk, hogy mit fog a holnap hozni, és ez szó szerint így van. A másik az, hogy soha nem akkor jövünk Istenhez, amikor kedvünk tartja.
hanem a Biblia azt mondja, hogy akkor, amikor Isten von bennünket. Ha Isten most von téged, ne mondj nemet. Ne állj ellen a Szent Szellemnek. Akkor jöjj hozzá. A Biblia azt mondja, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. A bűnei meg lesznek bocsátva. Úgyhogy egy ilyen imádságot fogok elmondani, hogy Isten, én tudom, hogy bűnös vagyok. De köszönöm, hogy Jézus Krisztus meghalt értem a kereszten. És kérlek, bocsáss meg nekem. És szeretnék a gyermeked lenni, és megnyitom a szívemet előtted. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, és csukjuk be a szemünket, és hívlak téged arra, hogy ha ez van a szíveden, és erre van vonva a szíved, akkor kérlek, mondd el ezt Istennek. Mondd el ezt Istennek, hogy Isten, köszönöm, hogy szeretsz engem. Elismerem, hogy bűnös vagyok. De köszönöm, hogy a fiadat Jézust adtad értem. Köszönöm, hogy ő meghalt a bűneimért. És hiszek benned. Jöjj be az én életembe. Bocsáss meg nekem. Légy a megváltóm, és légy az Uram. Ma este megfordulok, megtérek, és hiszek Jézus Krisztusban. Jézus nevében. Amen. Amint még megvannak hajtva a fejénk, és becsukva a szemeink, hogyha ez volt a te imádságod, Isten hallotta. Akkor kérlek, csak emeld fel a kezed egy pillanatra, hogyha ezt kérted, és megtértél, behívtad a szívedbe Jézus Krisztust, emeld fel bátran, és utána le is teheted. Köszönöm. Bátran, még hogyha ez volt az imádságod, csak bátran, utána le is teheted. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy azt mondtad, hogy aki hisz benned, annak örök életet adsz. Köszönjük, hogy megígérted, hogy megbocsátod a bűneit, és a gyermekeddé teszed, és új életet adsz. Köszönjük, hogy karácsonykor téged ünnepelhetünk. És köszönjük, hogy a jászolt és az istálót beárnyékolja a golgotai kereszt. Mert te nem csak megszülettél, hanem meg is haltál. Nem csak meghaltál, hanem feltámadtál. Nem csak feltámadtál, hanem a mennybe mentél az atya jobbján, hogy leüljél. És nem csak, hogy leültél az atya jobbján a trónra, hanem vissza is fogsz jönni egy nap. Köszönjük. Köszönjük, hogy Betlehemmel indul az életünk. És köszönjük, hogy a benned való hit által örök életünk van. Jézusnak a nevében. Amen.
mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Szolgává lett magát megalázva, bűneimért szenvedett. Eljöttem, hogy áldjam csodája, mi mágyam, azt kiértem, adta önmagát. Minden este méltó, minden este vonzó, minden este kedves vagy neked. Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Szolgává vett magát, minden este még.